Ezentúl az európai vállalatoknak 15%-os vámot kell fizetniük, ha a termékeiket az Egyesült Államokba akarják exportálni. Csak egy-két ipari ágazatot kímélt meg az a kereskedelmi megállapodás, amelyet vasárnap kötött meg Donald Trump amerikai elnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke. Milyen megállapodás született, kinek előnyös ez, mit jelent az európai ipar és akár a német autóiparon keresztül a magyar gazdaság számára? Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Posgai Nóra vagyok, és köszöntöm a stúdióban két vendégemet, Ramacs Andra Birappa vezetőkutatót és Lévai Dániel kutatót, a Magyar Külügyi Intézet munkatársait.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Üdvözlöm a kedves hallgatót!
Mielőtt erről beszélgetünk, lesz majd egy másik témánk is a műsor második felében, mégpedig a harmadik világháború jeleiről, illetve a béke előrehaladásának lehetséges jeleiről fogunk kifejezetten Ramával beszélgetni, akinek ez az előrejelzés a szakterülete. De most visszatérve erre a villám-vám megállapodásra, ami vasárnap született, milyen megállapodás született konkrétan, Dániel?
Alapvetően itt azt kell látnunk, hogy az Európai Bizottság lényegében kapitulált ezen a tárgyaláson. Nem vették figyelembe azt a lehetőséget, hogy Európában jóval nagyobb piac van. Nem vették figyelembe azt, hogy például a gyógyszerek területén lényegében Európa exportálja a legtöbb gyógyszeripari terméket az Egyesült Államokba, ami önmagában olyan geopolitikai pozíciót adott volna tárgyalásokba, ami egy sokkal előnyösebb megállapodást tudott volna elérni. Ez a megállapodás elsődlegesen a Trump adminisztrációnak hozott sikereket. Lényegében azt láthatjuk, hogy azon kívül, hogy az amerikai termékek vámmentesen érkezhetnek be az európai piacra, azon felül az európai cégek nagy valószínűség szerint beruháznak az Egyesült Államokba. Ugye a nagy kép az az, hogy újra akarja iparosítani az Egyesült Államokat Donald Trump. Ezt pedig úgy kell elérni, hogy minél több beruházást kell az Egyesült Államokba ösztönözni. Mit eredményezhet ez egyes olvasatokban azt, hogy az európai ipar, ami amúgy is súlyos válságban van az energiaválság miatt, az egy még egy csapást fog elszenvedni, és az európai termelés az átkerül az Egyesült Államokba. Majd az ott megtermelt, európai cégek által megtermelt termékeket visszaexportálják Európába. Kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, hogy az Egyesült Államok lesz a nyugatnak az ipari központja, Európa pedig a felvevő piaca lesz ezeknek a termékeknek. És ezen felül meg tényleg egy nagy váltásról is beszélhetünk. Maga az Európai Bizottság is ugye arra dolgozott, hogy le kell válni a keleti energiáról, azon belül is az orosz energiáról. És eközben pedig a Trump adminisztráció meghirdette a furjat babám furjat politikát, a drill baby drillt, és ott is egy hatalmas energia többlet, ami exportra vezethet. Felállt egy helyzet. Lesz egy Európa, ami energiaigényes, és lesz egy hatalmas energia többlet Amerikába, és ezt most ugye exportálni fogják több száz millió dollár értékbe.
Sokkal drágábban, mint ahogy az orosz energiát.
Természetesen. Ugye gondoljunk bele abba, hogy itt hajókon fogják majd elszállítani. Az egyébként látszik, hogy már a Biden adminisztráció idején is volt erre egy lopakodó törekvés. Ebben egyébként a lengyelek élen jártak, hogy ott főleg ugye a balti tengerbe kiépítették azokat a kapacitásokat, hogy ezeket fogadják. Ugye nem véletlen Lengyelországról beszélünk, ott egy hosszú távú stratégia az, hogy az Egyesült Államokra építik lényegében a teljes gazdaságpolitikájukat, a védelempolitikájukat. Tehát ennek a megállapodásnak Európára nézve mindenképpen előnytelen, mert az európai fogyasztók fogják megfizetni ennek a megállapodásnak az árát, mind a rezsiszámlákon, mind pedig ugye az európai hétköznapokban.
Érdekes, hogy volt egy-két kivétel, ahogy a felvezetőmben említettem, például a repülőgépipar valamiért kivételt képez a 15%-os vám alól, de miért? Ramacs Andra Birappa.
Azért, mert nagyjából 5 millió alkatrész van egy repülőgépben, és ezt világszerte gyártják Japánban, Európában, és szükség van Amerikának, a Boeingnak ezek az alkatrészek, anélkül nem tudnak repülőket építeni, így is nagyon késnek a szállításokba, és muszáj tartani a menetet, és azért nincsen megállapodva az a terület.
Tehát ez is a saját érdeküket.
Pontosan.
Kivel egyeztetett Ursula von der Leyen erről, mielőtt aláírta, hiszen az európai vezetők, és majd erről is beszélünk később, hogy kevés kivétellel, de mindenki előnytelennek tartja ezt, akkor Ursula von der Leyen hogy írta ezt alá?
Szerintem ő áldozata saját misztifikálásnak. Már pár hónapja azt mondja, hogy én vagyok a Viktória királynő, én nagy birodalom fölött állok, ennél mennyire erős Európa, nagy piac van, és ilyesmi. És itt most egy illúzió szétment vasárnap. Úgy látjuk, hogy Európa nagy és hatalmasnak mutatkozott, most kicsinek eladta Ursula von der Leyen, és a gazdasági gyengeséget is mutatta. Nincsen ellenálló képessége Amerika ellen, és az jelenti nagyon gyenge a gazdaság, az is egy illúzió, és valóban így is van, mert 0% növekedéssel lassan 10 éve, az nem egy dinamikus gazdasági térségben, nem termel prosperitás, békése, és úgy van, hogy von der Leyen ide-oda járkálgat nemzetközi konferenciákban, ilyen megállapodástokat, mint egy Don Quixote de la Mancha, aki ilyen illúziós háborúkat vív ide-oda, és gyúsztesként deklarálja magát, de valóban nagyon rossz állapotban van Európa ő vezetés alatt.
Ahogy említettem, több európai vezető is megnyilatkozott a témában. Érdekes módon volt, aki pozitívan nyilatkozott, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök például, és Friedrich Merz német kancellár üdvözölték az egyezményt. A legtöbben azonban például a francia miniszterelnök, vagy hát mondhatom a teljes francia politikai stábot, vagy a német iparkamara elnöke katasztrofálisnak, károsnak nevezték ezt a megállapodást. A magyar miniszterelnök is arra utalt, hogy előnytelen ez az egyezmény. Mit kell látni az európai vezetők reakcióiban, Lévai Dániel?
Itt azt kell látni, hogy mind Merz kancellár, mind Meloni miniszterelnök asszony, ők lényegében azt a politikát képviselik az európai vezetők közül, akik együttműködést keresik a Trump adminisztrációval. Míg ezzel szemben mondjuk Franciaország, azt ha visszatekintünk a hidegháború óta, lényegében egy európai szuverenitás politikáját szeretné képviselni. Ebben Macron elnök volt, ugye, aki még 2024. decemberében mondta azt, hogy most a stratégia autonómiát kéne igazából megteremteni, hogy Donald Trump visszatért. Ehhez képest mit láttunk az elmúlt időszakban, hogy folyamatosan az európai vezetők lényegében a hágai NATO csúcson most ezzel a megállapodással Donald Trump kedvébe járnak. Leterítik el a vörös szőnyeget, és azt várják, hogy ezzel a kompromisszum készebb hozzáállással, mondja ezt mondjuk a Merz-Meloni tábor, az képes lesz majd arra, hogy az Egyesült Államok figyelembe vegye Európa érdekeit is. Úgyhogy nagyon fontos ennél a megállapodásnál látni, hogy ez egy keret megállapodás, és a Meloninak is, a Meloni miniszterelnöknek a kommentje is az volt, hogy majd a részletkérdéseknél kell kialakítani olyan védelmi mechanizmusokat, amelyek képesek bizonyos szektoroknak biztonságot nyújtani az amerikai versenytársaktól. Tehát ők abban bíznak, hogy most sikerült elnapolni egy kereskedelmi katasztrófát, ami lényegében, ha egy magasabb 50%-os vámokat jelentett volna.
Igen, itt volt szó 27,5%-os vámról is, és ahhoz képest siker majdnem megfelezték.
Egyes közgazdászok azt mondják, hogy lényegében 20% fölött az európai-amerikai kereskedelem lényegében ellehetetlenült volna. És most ez, hogy ez a kompromisszum valamilyen szinten megszületett, itt majd az lesz a nagy kérdés, hogy a részletekben az Európai Bizottság beépítve azt a hatalmas kritikát, amit kapott ezért a tényleg láthatóan gyenge megállapodásra, hogy ott lehet még majd finom hangolni a részleteket. Kérdés, hogy sikerül-e egy olyan európai vezetésnek, ami igazából most állította ki a bizonyítványát, hogy erőtlen.
Gyenge. És érdekes adalék, bocsánat, Ramachandra Virappa, érdekes adalék, hogy Meloni olasz miniszterelnök nem is otthonról nyilatkozott, hanem egy külföldi körúton volt,
igen,
és ez érdekes.
Egy régi Zsermatról, Etiópiáról nyilatkozott, és ahhoz szeretnék hozzáadni, hogy itt három országról van szó, Olaszország, Franciaország, Németország. Ha nézünk az utolsó 10 évben, folyamatosan gyengül a francia gazdaság, és a német gazdaság most kezdi, az autóipar bajban van, ez még gerince az országnak, gyengülni kezd, és valamennyi szinten láttam, hogy új reneszánsz van Olaszországban, mert 80-as években egy pár hónapig nagyobb gazdaság volt, mint a Nagy-Britannia, Olaszország, és utána az volt, hogy szó szerint romboltak a franciák, odamentek, vettek, vásároltak az olasz cégeket, és akkor sajátítottak a technológiát, és nagyon borzasztó körülménynek alakult, hogy utána stagnált az olasz gazdaság, és Meloni, láttam, hogy fiatalkora óta mindig mondta, hogy vissza kellene szerezni mi gazdasági erejénket, és most látta pillanatot, hogy megvan, és nekik lavírozni kell az amerikaiakkal és európaiakkal, hogy első számú gazdaság legyen a Mediterránium térségbe.
Egyébként az igaz, hogy Donald Trump Giorgia Melonit részesíti előnyben az Európai Unió keretein belül, vagy a vezetői közül. Ugye régen volt ez, hogy hát kit hívjak föl, hogyha Európával akarok beszélni. Régen Angela Merkel volt az, de hogy most igazából Giorgia Meloni lesz az, akit Donald Trump fölhív, hogyha Európával akar
Giorgia
beszélni.
Meloni, mert ő nagyobb, mint Olaszország, nagyobb, mint Európa. Nem véletlenül van Észak-Afrikában, ugye? Hogy az egész észak-afrikai térséget jól ismeri a vezetőket, indiai vezetőt, Modi miniszterelnöket nagyon jól ismeri, Argentina Millai elnöket is nagyon jól ismeri. Az jelenti, világszerte elég nagy hálózatot épített csendben Giorgia Meloni, és nagyon erősen vezetők kezdeni, és az is igaz, hogy van olyan szempontból nézünk, akkor azt mondhatunk, hogy eléggé patriotikus is Giorgia Meloni, Európa szempontot nézi, mert von der Leyen az a probléma, ő neki központban van a ukrán háború, amiatt eladta kereskedelmi részleget. Van két ügy, Ukrajna és kereskedelem. A kereskedelmet eladta, hogy tudja védeni az ukrán ügyet. Meloni nem fog azt csinálni, védeni fog az európai ügyeket.
Lévai Dániel, mit jelent mindez Magyarország számára? Rama is említette, hogy hanyatlóban van a német ipar, autóipar, vagy nehézségekkel küzd. Most ezzel a vámmal még inkább ez lesz. A magyar gazdaságnak mit jelent ez a megállapodás? Egyrészt bontsuk ketté, hogy a német autóiparon keresztül hogyan érint ez minket, mert ugye mi is nagy autógyártók lettünk. Másrészt meg ezt félretéve az egyéb iparágainkat hogy érinti?
Itt az autóipar tekintetében egyes számítások szerint akár a GDP 1%-át is megsínylelheti ez a megállapodás. Tehát itt mindenképpen azt kell hangsúlyozni, hogy ugye, mivel ez egy általános framework, ahogy szokták használni,
ebben van, a részben, ez magyarul.
Lényegében ez egy keretmegállapodás, aminek keretében ugye majd meg kell hozni a tagállami szinten a támogatást erről a megállapodásról, ez az Európai Tanács szintjén. Tehát itt még úgy látom, hogy valószínűleg azok az országok, Franciaország, Magyarország, és egyébként még láthatóan a Benelux államok részéről is, főleg ott a energia tekintetében, ott ugye a Benelux államok nagyon nagy orosz energiaimportőrök lényegében, ők másodkézből megvásárolják az orosz energiaforrásokat, és azt osztják szét Nyugat-Európába. Na, hogy itt, amit látnunk kell Magyarország szempontjából, hogy megvan a tárgyalási lehetőség, tehát vannak szövetségesek, és ezt finom hangolni lehet. A Egyesült Államok és Magyarország közötti kereskedelemben azt is látni kell, hogy az Európán, az Európai Unión kívüli kereskedelmi kapcsolatainkban előkelő harmadik helyen szerepel beruházások tekintetében, és számos kutatásfejlesztés, nukleáris együttműködési lehetőségek vannak a következő időszakban. Folyamatosan jelentenek be egyébként amerikai beruházásokat Magyarországra, tehát egyes közgazdasági vélemények szerint az a negatív hatás, ami ez a megállapodással Magyarországot érinti, azt az amerikai beruházások mértéke majd csökkenteni fogja.
Ez nem biztos.
De nem biztos, természetesen.
Hát akkor itt
egyelőre nem látunk
jeleket.
De akkor a macsán,
igen.
Irapa,
nagyjából, nagyjából 14 milliárd dollárnyi export van Magyarországnak Amerika felé. Nagyjából 40% az exportnak, 40% kocsi gyártás például Amerika felé megy. Egyrészt kész kocsinként, és másik a motorok alkatrészenként megy, és ez nagyon fontos Magyarország számára. Itt a megállapodás két szempontból nagyon veszélyes Magyarország számára, az a direkt export, akkor csökkenés vagy lassulás. Másik azt ígérte von der Leyen, hogy a gyártást viszünk Amerikába. Ha a németek visznek a gyártást Amerikába, honnan visznek? Kínából visznek, vagy Németországból visznek, vagy Magyarországból visznek. Azt kell tudni, ez akkor így nekem egy kicsit problematikus, hogy nem konzultálták a partnereket, és már is dobtak az ötletet, hogy oda viszünk 600 milliárd dollárnyi befektetést, autógyártást, stb. És akkor mi van az európai gazdasággal? Mi van az egész térség, keleti Európa függő autógyártásra, és Szlovákia, Lengyelország, Magyarország, főleg Magyarország, akkor mi van, akkor bolykottolnak a keleti Európát?
Tehát akkor lehet, hogy elviszik innen, Közép-Európából, elviszik a gyártást Amerikába, inkább, mint hogy Kínából, ahol olcsóbb, inkább, mint hogy Németországból, ahol munkahelyeket teremt.
Igen, az a probléma, hogy ha olcsó munka erőt nézünk, akkor gondolják, hogy lehet Ukrajna felé megy. Ha háború van ott, akkor Marokkó felé mehet, mert ott is kezd egy gyártási.
Marokkó?
Igen, Marokkó, Észak-Afrika, és a Trump elnök nagyon jobban van most a Marokkóval, vagy Nyugat-Afrikával, és akkor az aggodalmam, hogy nincsen kiút, ha nincsen jó kommunikáció, mert és miniszterelnök és Orbán miniszterelnök között. Itt nagyon kellene összehangolni, hogy jól menjenek a dolgok simán, hogy ne legyen meglepetés senki számára, mert Magyarország nagyon képzett munkaerő van, és jó lenne itt tartani az a gyártás, és nem elvisznek Amerikába.
Még annyival mérsékelném a aggodalmakat, hogy azért egy autógyárat átszállítani az Egyesült Államokba az időbe telik, és amíg beindítják a termelést is. Tehát lehet, hogy új gyártókapacitások azok már az Egyesült Államokba épülnének fel, de a jelenlegi magyar gyártást azt pillanatok alatt nem tudják átszállítani.
Persze, ez egy 10 év folyamat.
És ezért
és
is
addig ki tudja, mi lesz,
ki tudja hogy mi lesz politikailag az Egyesült Államokban, és mi fog történni Európába, milyen társadalmi hatás vált ki egész kontinens szinten ez a megállapodás. Tehát itt azért történelmileg nézzük, azért mindig is volt egy Amerika-szkepticizmus Nyugat-Európába, elég ha csak a transzatlanti együttműködési szerződés még a 2010-es évek elején ott egy nagy szabadkereskedelmi zónát akartak létrehozni, tehát mindig is volt egy kísérlet Amerika részéről arra, hogy ezt a két piacot összenyissa, és akkor is óriási politikai ellenállás volt. Én azt látom, hogy hagyományosan alulról érkezhet egy ilyen nyomás Brüsszelre.
Hát akkor ez legyen az optimistább végszó, nem feledve Ramának az elemzését és a hát idézőjelben jósló képességét. Kedves hallgatóink, a Magyar Külügyi Intézet munkatársaival, Rama Csandra Virappa vezető kutatóval és Lévai Dániel kutatóval beszélgetünk a külpolitikai beszélgetésekben, és most Rama Csandrához fordulok, akinek a területe az előrejelzés, a jelek, ha úgy tetszik, az idők jeleinek a figyelése, elemzése. Régóta ott lebeg a közbeszédben a harmadik világháború témája. Már Ferenc pápa is évekkel ezelőtt azt mondta, hogy már itt van köztünk, a harmadik világháború már elkezdődött, amikor még nem is volt ilyen erős eszkaláció, meg ilyen erős feszültség a nemzetek között, nagyhatalmak között. Megfordítva, hogyan halad előre a békének az ügye, ami olyan fontos a pápáknak is, és nekünk katolikusoknak is, és azt hiszem minden jó szándékú, egyszerű ember békében szeretne élni.
Igen, sajnos, igen, én egyetértek, hogy egyre többet a háborúról hallunk, és nem eléget a békéről. És igen, Magyarország békepárt is, és ez nagyon jó dolog, de a többi világ, főleg a brüsszeli bürokrácia, a von der Leyen, ők kicsit más úton mennek, és ez nem jó jel. Én is visszamennék kicsit, több szempontból lehet nézni, két szempontból szeretnék magyarázni, egy történelmi és egy strukturális. Történelmi az volt, hogy a második világháború után az borzalmas háború volt, és 60 valamennyi millióan haltak meg, és azt akartak elkerülni, hogy újra az legyen, nem akartak pontosan egy harmadik világháborút. És akkor két projektet létrehoztak, ami nagyon jelentős. Az első az ENSZ felépítése, hogy legyen egy nemzetközi intézményrendszer, ami segít elkerülni ilyen nagy bajokat. Egy része teremtjük bűséget, és akkor prosperitás. Másik oldal adjuk egyfajta normákat, vagy szabályrendszert, ami tisztázza a konfliktusokat, és akkor elkerülünk így hozzá a háború szükségessége. És a San Franciscói szerződéssel létrehoztak az ENSZ-t, és utána 5-6 év után az Európai Uniónak a alappilléreket, ugye, ez a cél és szén közössége, és az volt a alapfilozófia az egésznek, hogy a jólét révén alapítsuk meg a békét. Az a szilárd alap, hogy jólét megvan, az embernek nincs szüksége a háborúra. És utána jött a Maastrichti szerződés, az már nem jólétről szólt, az már politikai létről szólt. Már kezdtek a probléma az egész Európának, onnantól kezdve, egymás után, már pár év után Nagy-Britannia kiment, akkor az egész onnan kezdte az a toriknak, hogy Brexit, és valósult is, és ez nagy problémát okozott, és onnantól most a politikai káosztól, mert egy harmadik szintre érkeztünk, nem jólét, vagy politikai létről szól, most hadi alapot van. Szó szerint von der Leyennek a 90% idő arról van szó, hogy milyen fegyvereket vásárolunk, kivel kötünk szövetséget, és hogyan mentjük meg Ukránát, hogyan büntetjük meg Oroszországot, és semmi a jó létről. Közben a modern mesterséges intelligencia miatt az olyan fejlődő országok, mint Kína, egyre több nagy verseny van, és nem a versenyképességgel foglalkozik, csak háborúról foglalkozik, és szerintem ilyen szempontból a történelmi fejlődés rossz irányba megy. És akkor a gyereket én úgy láttam, hogy rossz irányba vannak, vagy most megállítsuk a folyamatot, hanem akkor kicsit problémában leszünk. Lehet a háború nem lesz Európában, lehet máshova lesz, de akkor is rossz lesz az egész világnak, és nekünk is.
Most Európáról beszélt, és Ursula von der Leyenről. Európa kevéssé szól már bele abba, hogy béke lesz-e Ukrajnában, vagy nem. Ezt láttuk, megbeszéltünk róla, hogy gyenge Európa. Tehát, hogyha nagyhatalmak eldöntik, hogy béke legyen, akkor Európa inkább ilyen végrehajtó. Amerika eldönti, hogy fegyvert kell adni, akkor Európa fegyvert ad. De világszinten milyen jeleket lát, hogy világszinten, akár a dél-kínai tengeren, akár Ukrajnában folytatódik-e, vagy inkább a béke felé megy?
Világszinten, hogy a Kína akar folytatni az a fejlődési projektet. 49-ig akar egy fejlett ország és erős ország akar lenni, és akkor nem jó a háború neki. A globális dél, India vezetéssel azt akarja, hogy ők nem keverednek bele a háborúba. Ez a multilaterális diplomácia most azt jelenti, hogy tartsuk meg a globális délt a háborútól, hogy ne legyen veszélybe kerüljenek, hogy ne pártoljanak egyik oldalra vagy másik oldalra se. És szerintem India nagyon nagy diplomácia erőfeszítéseket mobilizál, hogy azt tartson szinten, hogy mi nem veszünk részt a háborúba. India mindig mondja, hogy az európai háború, nem mi háborunk, nekünk van egy háborunk, az a szegénység elleni küzdelem. Azt kell végigvinni. És akkor így a déli országok, úgymond a déli országok, a fejlődő országok, ők nem akarnak háborúzni.
És Amerika?
Amerika akar kereskedni. Mert neki a fegyver, most például a gáz, ugye, az von der Leyen biztosította, évente 260 milliárdani gázt veszi. Számoltam, nagyjából 500 milliárdani fegyvert is lehet eladni ugyanaz a periódusba, és akkor legalább 150-200 milliárd bevétel lesz évente Amerikának a fegyverből. Az nagyon jó, 500-600 milliárd bevétel lesz, így, hogy egyet mondott a Trump, és már is engedtek neki, hogy az legyen. Fegyvereket gyár, drága fegyverek ezek, amerikai fegyverek, lehet nem hatékony, nem biztos mindig hatékony, drága fegyvereket vásárolok Amerikától, adjuk az Ukránnak, az oroszok szétlövik, és akkor ott megy a pénz. Közben nagyon szükség van Európának strukturálisan, utakat kell felújítani, most hallunk például Németországban, milyen rossz alapot a vasút hálózat és minden, és Európának, ami 60-es, 70-es évek építettek, az újítani kell most, és ha nincs ez a újítás, még lemarad Európa, hogy afrikanizálás, vagy balkanizálás lesz itt.
Igen, a Franciaországban mexikanizációról beszélnek, mert a kereskedelem miatt is.
Igen. És azt el kell kerülni. Ha békét akarunk, hogy mi gyerekünk békébe éljenek, az infrastruktúra ilyen fejlett alapotba kell hajtnunk. Nem adjuk nekik egy örökséget, ami kopott, tönkrement, és nincs jövő benne.
És akkor egy mondatban azért inkább a béke fele megy a világ, így a többi hatalmat
én
is
úgy nézve. Láttam, hogy az a kis politikai klik, vagy bürokratikus klik, ami van Brüsszelben, azon kívül én bízom a fiatalokba, mindig bíztam a fiatalokba. Ők fognak teremteni egy párhuzamos világ, egy békés világ, ők nem akarnak háborúzni.
Köszönöm szépen vendégeimnek, hogy itt voltak.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, a Kerengő külpolitikai beszélgetésekben Lévai Dániel kutató és Ramacs Andra Birappa vezető kutató, a Magyar Külügyi Intézet munkatársai voltak a vendégeink. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt, Posgai Nórát hallották.